1849. július 31-e. Ezen a területen Segesvár és Fehéregyháza között ütköztek meg Bem József magyar csapatai a Lüders tábornok vezérelte orosz sereggel. Ebben az ütközetben látták utoljára Petőfi Sándort. Ezen az azóta többször átépített hídon. Ez a táj közel 10 000 kilométernyire van az előző hídtól, Szibériában. A Bajkál. A világ legnagyobb édesvízű tava. 900 kilométeres hosszával nem férne el Magyarországon. A vidéket pravoszláv oroszok és buddhista burjátok lakják. A Petőfi halálát követő másfél évszázadban többen állították, hogy a költő a segesvári ütközet után a világnak ezen a részén élt tovább, és itt is temették el. Tehát Szibéria. A Barguzin folyó. Ez pedig Barguzin város. Az elmúlt 20 évben arról szól a hír, hogy ebben a barguzini temetőben nyugszik Petőfi, illetve csak nyugodott. Mivel egy ásató csoport bravúros kutatómunkával feltárta és kiemelte a költő csontjait. De ne vágjunk az események elébe. Menjünk inkább végig a tudomány a bizonyított kutatási eredmények mentén vezető úton. Az út eleje ez a dombos vidék, Segesvár és Fehéregyháza között, az egykori összecsapás helyszíne.
Az 1849. július 31-i Segesvár-Fehéregyházi ütközet a kis túlzással a Magyar Szabadságharc talán leghíresebb összecsapásában nőtte ki magát, holott jelentőségében egyáltalán nem érhető, nem csak a főhadszintéren folyó nagy hadműveletekben vívott nagy csatákhoz, de nem mérhető igazából az erdélyi hadjárat, akár a téli, akár a tavaszi, akár a nyári hadjárat igazán jelentős összecsapásaihoz sem. Igazából egy taktikai szintű vereség volt, amelyet az erdélyi hadsereg alig egy tizede szenvedett el, az erdélyi inváziós orosz hadseregnek körülbelül a egy negyedétől vagy egy ötödétől. Ami igazán fontossá és emlékezetessé és ilyen híressé tette ezt az összecsapást, az nem más, mint az, hogy a 19. század közepének legnagyobb magyar költője Petőfi Sándor ebben az ütközetben tűnt el nyomtalanul. Nagy valószínűséggel azt mondhatjuk, hogy ott lelte halálát a csatatéren körülbelül 500 más magyar honfitársával, illetve az orosz oldalon elesettekkel együtt. Bennek az erdélyi hadsereg fővezérének két célja volt. Az egyik, hogy megakadályozza az oroszokat az Alföldre való kijutásban, a másik pedig az, hogy megóvja a Székelyföldet az előzönléstől, és egy kombinált hadművelet tervét dolgozta ki. Július 31-én megindította a csapatait Székely keresztúról Fehéregyházán a Segesvár irányába. Voltak éppen helyesebb lenne magát az összecsapást is Fehéregyházi ütközetnek nevezni, hiszen Segesváron, Segesvár környékén ténylegesen nem folytak harcok, ott volt az orosz főhadiszállás. Maguk a harcok azok a Fehéregyháza és Segesvár közötti térségben folytak le.
Az oroszokkal szemben álló 7-7,5 ezer ember egyike volt Petőfi Sándor. Vessünk egy pillantást arra az útra, amely Kiskörösről, szülővárosából vezetett ide, a végzetes csatatérre.
Petőfi, pontosabban még Petrovics Sándorka 5,5 évesen került el hazúról. Most ez azért hangsúlyozom, mert ez minden iskolai tankönyvben benne van, hogy 1828-ban a Kecskeméti iskolába vitték át tanulni, de most képzeljünk el egy 5,5 éves gyereket, aki elkerül a szülői háztól, és akinek innentől kezdve 20 éven át jóformán nincs otthona, nincs családi környezet, hanem évről évre új iskolai közösségekbe kerül, ahol ki kell harcolnia a helyét, meg kell szereznie a ranglistán a magát, a kívánt rangot, néha verekedéssel, néha ésszel, néha diákfurfanggal, csínyekben való részvétellel, summa summarum, egy nagyon nehezen kialakuló személyiségpróba ez. Kétféle megoldás van. Az illető vagy egy kis kaméleon lesz, aki mindig igyekszik megfelelni annak, amit elvárnak tőle, és minden környezetben igyekszik a környezet színét felvenni, vagy pedig egy önálló, magafaragta személyiség, és Petőfi Sándor ezt az utóbbi utat fogja választani. Meg kell jegyeznünk, hogy ez a kornak az eszménye is, az önmegvalósító, magafaragta romantikus ember, aki szinte a semmiből elindulva kivívja a maga helyét a nap alatt. Bizonyos érzelmeket az ilyen típusú magafaragta ember mindenek fölé fog helyezni. Az egyik ilyen mindenfajta függés elutasítása és a szabadság, a másik pedig, hogy nagyon fontos a barátság, a tartós barátság, és ennek a Petőfi történetben ugye rendkívül sok kapcsolódási pontja és nagyon fontos mozzanata van. Na most ez a független, szabadságra törekvő, anyagi lehetőségei is küszködő ember természetesen nagyon gyakran rosszul dönt. Hiszen vannak a Petőfi életrajzban olyan esetek, amikor már korábban majdnem az életével fizet egy rossz döntésért. Ilyen például a katonának állás története 1839 és 41 között, amikor ma is tisztelettel emlegetjük annak a Römer nevű ezredorvosnak a nevét, aki észrevette, hogy ez a fiatal, vékonypéncű katona közeledik a teljes rokkantság állapota felé, és ha ő akkor nem figyel oda Petőfire, akkor bizony baj lesz, mert lehet, hogy nem lenne Petőfi Sándorunk. Ami Petőfinek az élete utolsó szakaszát illeti, egy rendkívül nehéz élethelyzet ez. Hiszen a fegyverek között bizony hallgatnak a múzsák, mint az antik közmondás mondja, és Petőfinek megélhetési gondjai vannak. Tehát a honvédtiszti fizetés nem csak az eszménynek a tetreváltása, hanem egyben az alapvető megélhetése is, hiszen a lapok rapszódikusan jelennek meg, a bennük közölt Petőfi versek honoráriuma elenyésző, 1849-ben összesen 21 verset ír, és abból az öme nem is jelenik meg már életében, tehát egyszerűen megélhetési gondjai vannak. A családi háttere sem egyszerű, hiszen a családját ő ugyan bemenekíti Debrecenbe, de ott együtt kell élni apósával, anyósával, akikkel hát tudjuk, ugye nem volt eszményi a viszony. Na most itt is nagyon érdekes ez a magánéleti háttér. Tudnélik, Szendrey Ignác egy nagyon furcsa figura. Igaz, hogy a romos erdődi várban tartja hivatalát, de bizony Károlyi grófi alkalmazott. Az egyetlen tőkéje pedig kezdetben a két szép lánya. Ő reménykedik abban, hogy majd jön az Urai Endre, az Alispánnak a négy lovasinton közlekedő fia, és a család karrierje így megemelkedik. Kóbor éhenkórász poéta, ugye, aki a családba jön, az egyáltalán nem szívesen látott, Szendrey Ignác oldaláról nézve ez egy teljesen logikus döntés. Ugyanakkor viszont ezzel a családdal összezárva élni, hát ugye ez nem egy könnyű és egyszerű eset, ráadásul Szendrey Júlia gyereket vár. Ez a fajta gyerekvárás, ami Petőfire is nagyon jellemző volt, ugyanakkor hihetetlenül nehéz helyzetet teremtett a számára, mert neki már a hadszintéren kellett volna lenni az ászló aljával. Ugyanakkor szabadságot kért, hogy a várandós felesége mellett maradhasson. Tehát 1848 végén Petőfi egy rendkívül nehéz helyzetbe kerül, anyagilag, morálisan is, és ezért van az, hogy amikor megszületik a fia, akkor azonnal jelentkezik a Honvédelmi Bizottmánynál, és mint egy kárpótlású kompenzálásként a legveszélyesebb frontszakaszra kéri magát, és az adott pillanatban Kolozsvár karácsony jeleste után ez a legveszélyesebb frontszakasz, hadszintér és BEM erdélyi hadserege. Következő ilyen mozzanat, amit nagyon fontos Petőfi 48-as, 49-es szereplését illetően, hogy bizonyos hajlamokat a betegségekre hoz magával viszont. Most BEM József ezt tudja, és nem csak a döntő csaták előtt vonja ki őt a tűzvonalból és küldi a hátországba futárként, hanem szabadságokat, betegszabadságot is ad neki, tehát igyekszik fizikailag is karban tartani a segédtisztjét. Petőfi nagyon jó segédtiszt volt Bemnek. Ugye Bem nem tudott magyarul. németül csak bikfa nyelven a szolgálati nyelvet tudta, hogy franciául értekezett. Na most Petőfi, aki a forradalom történetek tanulmányozása céljából megtanult franciául, ő írja, amikor Bemnek ellövik a Piski hídnál az ujját, ő írja az úti jelent, hadi jelentéseket a Honvédelmi Bizottmánynak, Bem franciául diktál, és nem kell betűznie, mert Petőfi folyamatosan tudja írni. Tehát egy több nyelven beszélő művelt segédtiszt is volt, tehát Bem ezért is érthetően ragaszkodott hozzá. Tehát félti.
A tüzérségi párbaj kezdetén a magyar tüzérség kilőtte az orosz hadsereg vezérkari főnökét, Juri Szkárjatyin vezérőrnagyot, aki már nem volt ismeretlen Magyarországon. 49. február márciusában ő vezette az erdélyi orosz inváziós csapatok egy részét, ő védte Nagyszeben Bem ellen, tehát már egymással is találkoztak. Szkárjatyin egy közkedvelt tiszt volt az orosz hadseregben, a humanizmusáért, barátságosságáért, ami mondjuk az oroszoknál nem olyan kis szó, és ezért, amikor a halálhíréről a legénység értesült, főleg a kozák ezredek, hát egyfajta bosszúvágy vett rajtuk erőt, és ennek a későbbiekben az ütközet során, főleg az üldözésnél volt is némi jelentősége.
Petőfi, miután konkrét feladata nincs, ugye, hiszen Bem nem akarta magával hozni, ő döng a csatatéren. Tehát azok az emlékezések, hogy hol látják, azok valószínűsíthetően igazak. A Sárpatak hídja ma is megvan, ahol ülés jegyzetelget. Petőfi addig nem mozdul, amíg Bemet futni, visszavonulni nem látja. És abban a pillanatban, amikor mutogatják neki, hogy jönnek az orosz lovasok, még akkor is azt mondja ez a híres szó, hogy egy potomság, állítólag az utolsó Petőfi szó mondatértékben, ami elhangzik, utána akkor kezd futni, amikor Bem menekül. Most ez egy érdekes pillanat, most már a menekülés zűrzavarában, Gyalókai százados hívja Petőfit, hogy menjen a kocsijához. És Petőfi teljesen logikusan azt mondja, hogy hát hol van az a kocsiád, már biztos elmenekült. De nem menekült el, mert Gyalókai tiszti szolgája, egy közhonvéd, pisztolyt szegez a kocsis fejének. És nem engedte megszökni, nem hagyta ott a gazdáját. Petőfélkel elválnak, Gyalókai fölpattan a kocsira és megmenekül.
Utoljára pedig hát ugye hihetőleg Lengyel József, a táborban tartózkodó orvos, aki kvázi ilyen hadiorvosi beosztást töltött be, ő volt az, aki állítólag látta Fehéregyházállóri Héjasfalva felé futni magát a költőt. A költő nagy valószínűsége belekerült az orosz bekerítésbe, és hát ilyen módon hallhatott hősi halált. Nagy valószínűséggel a Nassau-Ulvánus ezrednek a egyébként lengyel nemzetiségű zsidásai végeztek vele.
Na most, amikor ő Erdélybe megy, még egy nagyon fontos mozzanat van, ami a halála szempontjából döntő szerintem, az pedig az, hogy amikor először találkozik egy honvéd csapattal, akkor a vezénylő tiszttel elkezd beszélgetni, honnan jön, hová megy, kiküldte, és a tiszt készségesen válaszol a szabálytalan egyenruhájú honvédszázadosnak, és utána mondja, hogy de hát az úrban kitiszteltek. És mondja, hogy Petőfi Sándor honvédszázados vagyok, és a honvédek ekkor kezdenek el éljenezni. Ez most azért fontos, mert hát ez könnyű elképzelni, a korabeli tömegtájékoztatás színvonalán Petőfi arcát nem ismerik. Jelennek meg ugyan a Barabás metszetek szép számban, de hát ugye ezek nem jutnak el. Ugyanakkor a dalait már a nép is énekli, egy része már életében folklorizálódik. Tehát abban a pillanatban, amikor megmondja a nevét, akkor abban a pillanatban ismerté válik. Ez még a hadjárat során máskor is megismétlődik vele. Na most ez azért fontos, mert elég szép számú emlékezésünk van arra nézve, hogy mellettem esett el Petőfi, én fogtam le a szemét, mondják később. Szóval ez ezért nem hihető. Ráadásul vegyük figyelembe, hogy az erdélyi hadseregnél Bem törzskarához tartozott. Tehát nem csapattiszt volt, akit a maga csapata ismer.
Az oroszok a foglyokat, mint általában a többi erdélyi ütközetben ejtett foglyokat is, a különböző hegyszorosokon keresztül kiindították Havasalföldre. Az elsődleges cél az volt, hogy Havasalföldön át Bukovinába, tehát osztrák fennhatóság alá juttatják őket, onnan kerültek volna ugye Galíciába, ott pedig ugye miután az orosz hatóságok átadják őket az osztrákoknak, nyilván az alkalmasokat besorozzák katonáknak, a többieket meg hát hazaküldik. Ezzel a hadifogoly szállítmánnyal is majdnem ez történt, azért nem ez történt, mert mire eljutottak volna Bukovina, illetve Galícia határáig, addigra Erdélyben véget értek a hadműveletek, és visszaindították őket a Vöröstorinyi szoroson keresztül Erdélybe, és ilyen módon ezeket már Erdélyben asszentálták, tehát sorozták be a császári királyi hadseregbe, a többieket pedig elengedték. A lényeg az, hogy nincs semmifajta adat arra, sem a segesvári ütközet, sem a korábbi, sem pedig a későbbi ütközetek után, hogy az oroszok akár egyetlen egy magyar hadifoglyot elvittek volna magukkal.
1860-ban, amikor az alkotmányos éra röviden újrakezdődik, Pák Albert, Petőfi barátja, a Vasárnapi Újság című népszerű folyóiratban képes labban közé tesz egy felhívást, hogy jelentkezzenek a segesvári csata vagy a fehéregyházi ütközet résztvevői, hogy Petőfi utolsó napjait valahogy rekonstruálni lehessen. Ömlenek a közlemények. 38 folytatásban közli a lap 1860-61-ben, és akik látták Petőfit, azt 2-3 héttel később rögtön cáfolják. Tehát jelentkezik egy szemtanú, aki azt mondja, hogy az illető szép itt, mert nem volt ott, ő ott volt. Tehát kilövik egymást a Petőfit élve látók. 38 hét után Bécsnek elege van az országgyűlés felosztása után ebből a Petőfi keresésből. Pák tudnék ásatni is szeretne Segesvárot, és hát ráüzen, ugye, hogy maradjon békében és csöndben. Pák lezárja a vitát azzal, hogy a segesvári ütközet után senki élve Petőfit, mondja 1861-ben, amikor még ez könnyű volna szemtanúknak cáfolni, senki élve nem látta. Az oroszországi legenda az nagyon érdekesen kimutatható történeti változásaiban. Mindig akkor kerül elő, amikor az orosz-magyar viszonyban valami történik. Tehát ugye kezdődik azzal, hogy 1849 után orosz gyűlölet van. Ugye a krimi háborúban a törököknek szurkol a magyar közvélemény. A kiegyezés után Jókai fölveti ezt óvatosan, hogy hátha Petőfi él, de Érdemben csak 1877-ben merül fel újra a Petőfi legenda, a szibériai ólombánya. Miért? Akkor van az orosz-török balkánháború, és a magyar közvélemény megint a törököknek szurkol, ugye, mint egy revansként 1849-ért, és ekkor kerül elő megint a Petőfi kérdés.
Aztán néhány évtizedig csend van a téma körül.
Az első világháború alatt sok magyar hadifogoly kerül Szibériába, és volt némi lehetősége annak, hogy akkor ők ott az esetleg kikerült Petőfi sírjával találkoztanak. Minden esetre mégis talán jelzésértékű, hogy a hadifoglyok, amikor már haza tudtak kerülni a fogságból, akár hosszú kerülőúton is a 20-as évek elején, semmiféle hírt arról nem adtak, hogy Petőfinek sírjával találkoztak volna, pedig volt egy nagyon kedvező alkalom, az 1923-as év a születésének 100. évfordulója. Nyilvánvalóan, akinek volt egyáltalán ilyen irodalmi érdeklődése, abban feltámadt volna az a vágy, hogy a sír felfedezéséről beszámoljon. Még el kellett telni 15 évnek, amikor egy Hermann Bőris nevezető osztrák újságíró novellát jelentetett meg egy osztrák lapban, amelyben két dologról írt. Egyrészt arról, hogy a Jakutföldön találtak egy olyan települést, amelyet magyar 1849-es hősök alapítottak, illetve hogy ő később Jakutföldnek a fővárosában talált olyan dokumentumot, ahol egy bizonyos Alekszandr Sztyepanovics Petrovicsot említenek, akit ő, és hogy ott meghalt, akit ő Petőfivel azonosított. Ennek a elbeszélésnek a híre eljutott Magyarországra, és tulajdonképpen ez váltotta ki az összes magyarországi Petőfi legendát. 1939-ben egy Barátosi Lénárt Lajos nevezetű magánzó, magántanító személyiség írt cikk sorozatot, egy csomó cikket, nagyon nagy képzeletgazdagsággal rendelkezett, az ötleteit állandóan variálgatta, és később, mivel nála sokkal jelentősebb legenda gyártó jelentkezett Schwiegel Ferenc személyében, addig variálta maga történetét, amíg végül Schwiegelével egyesült. Ugyancsak Schwiegelével egyesült a harmadik jelentkező, és pedig Sándor József, maga is Petőfi kutató, aki Barátosi adatait is megpróbálta megszerezni, és ő Schwiegeltől csak annyiban különbözött, hogy ő azt mondta, hogy egy fogolytábori pricsen újságba csomagolva találta meg mindazokat a dokumentumokat, amelyeket Schwieger már leközölt. Tehát tulajdonképpen, ha a szibériai Petőfi legendáról akarunk beszélni, akkor elegendő, ha Schwiegerrel foglalkozunk, mert a Barátosi Lénárt Lajos hozzá idomult a végén, Sándor pedig gyakorlatilag nem is mondott mást. A kettejük között, tehát Schwieger és Sándor között egyetlen egy különbség volt, hogy Schwieger német térképet használt, és ott a Petőfi sírnak, a vélt Petőfi sírnak a helye az Iliszunszk volt, egy németes név alak, a Sándor pedig orosz térképet használt, és nála Iliszunszkája volt. Ennyi volt a különbség, és a Barguzin folyónak az egyik vagy a másik partjára tették, tehát gyakorlatilag azért azonosítani lehetett a két helyet. A Schwiegel története pedig a következő volt. Ő azt állította, hogy a Verhnyeudinszki ma Ulan-Udai fogolytáborba került, és onnét módjában állt elmenni északra, körülbelül 350-400 km távolságba, és Iliszunszk nevezetű helyen megtalálta Petőfinek a sírját, mégpedig olyan környezetben, hogy ott egy magyar kolónia élt, mindannyian a Petőfivel együtt oda kikerült magyar 49-es katonáknak a leszármazottai. Amikor nagy meglepetés és nagy örömre rábukkant erre a sírra, akkor a városból hozatott egy fényképészt, a fényképész ezt a sírt lefényképezte, utána visszamentek Verhnyeudinszkba, a táborba, és ott nagy örömmel újságolta ezt a felfedezést. Ez a szibériai legendának az alapja.
Most az első világháborús osztrák-magyar hadifoglyok egykori Nyizsnye-Berjozovkai tábora temetőjének területén állunk. Ennek a régi temetőnek már a helye sem volt ismert a köztudatban, én fedeztem fel 1991-ben a Petőfi állítólagos szibériai sírjával kapcsolatos kutatásaim közben. Miért érdekes számunkra ez a temető? Azért, mert ez a tábor szerepelt Schwiegel Ferenc visszaemlékezéseiben úgy, hogy ő innét ment el és fényképeztette le Petőfi Sándor sírját a Barguzini völgyben, Iliszunszk városában. Schwiegel Ferenc minden bizonnyal sohasem volt ebben a fogolytáborban, mert az, amit írt róla, egyáltalán nem felel meg a valóságnak. Én áttekintettem a helyi levéltárakat, megleltem több száz, csak nem ezer olyan osztrák-magyar hadifogolynak, illetve családjának adatait, akik valóban itt voltak. Megismerkedtem az életükkel, és semmi olyat nem találtam, ami emlékeztetett volna arra, amit Schwiegel írt. Ezért azt kell mondanom, hogy Schwiegel soha nem volt a Barguzini völgyben. Nem volt Iliszunszk városában sem. Azon egyszerű oknál fogva, hogy Iliszunszk városa egyáltalán nem létezett. Schwiegel visszaemlékezésének idejében, azaz 1915 táján, Iliszunszk csupán postaállomás volt, amely a Barguzin folyó másik partján helyezkedett el. Schwiegel semmiképpen nem kelhetett át a folyón, nem hívhatott Barguzinból fényképészt, hiszen az Iliszunszki postaállomás 70 versztára volt Barguzintól, onnan tehát lehetetlen volt fényképészt szerezni. Schwiegel és barátai egyszerűen el sem juthattak a táborból Barguzinba, mert a hadifoglyok szigorú felügyelet alatt álltak, a távolság pedig nagy volt, mintegy 320 kilométer. És mivel akkortájt nem volt sem autó, sem repülőgép közlekedés, az utak pedig igen rosszak voltak, a hadifoglyok számára Barguzin elérhetetlen lett volna. Maradt volna a lóháton való utazás, de a postaállomásokon csak a hivatalos személyek tudtak volna lovat váltani.
Most egy pillanatra térjünk még vissza Schwiegelre. Schwiegel ugye azt állította, hogy a sír kereszten ott volt Alekszandr Sztyepanovics Petrovics neve, ami Vengelszky poét, tehát hogy rajta lett volna az, hogy magyar őrnagy és költő, és meghalt 1856-ban Iliszunkszban, ráadásul még zárójelben be is volt téve az, hogy Ázsia. Mindenkit nagyon meglepett ez a sírfelirat. Természetesen értelmetlenség lett volna egy ázsiai, szibériai sírhelyen, sírkereszten ezt külön jelölni is, és meglepett mindenkit és a hitelességét cáfoló érvnek tekintette, hogy ez egy teljesen semleges felvétel volt, csak a sírkereszt látszott, nem látszott rajta az a sírhant, ahova be kellett volna lenni szúrva, és nem látszott a sírnak a környéke, tehát sem másik temetkedések, sírok, vagy fák, vagy kerítés, vagy akár az égbolt. Úgyhogy végeredményben 1940-ben ez a legenda elutasítást nyert, és tulajdonképpen ki kell mondani, hogy akkor úgy állapították meg tudományosan azt, hogy ezek a legendák valóban csak legendák, és semmiféle történeti alapjuk nincsen, hogy nyugodt lélekkel mondhatták ki, hogy semmiféle bizonyítéka annak, hogy Petőfi Szibériában járt volna, Szibériában Petőfi sír nincsen. Ez újult fel 1984-ben egy munkácsi újságíró részéről, aki magyarul nem tudott, de a Schwiegel-féle híradásnak megtalálta egy nagyon rövid ukrán nyelvű kivonatát, és ebből kiindulva lobbant azután fel újra a Petőfi ügy. Nem fordult az ungvári magyar főiskolához, vagy nem fordult a magyar irodalomtörténészekhez, hanem ő úgy gondolta, hogy a helyszínről próbál szerezni információt, és ezért Ulan Udéba írt a Bajkál című lap szerkesztőségébe. Azt pedig kiadta két állandó vagy alkalmi munkatársának, hogy járjanak a dolognak utána, és itt kapcsolódik be a véletlen, hogy ők találtak néprajzi adatközlők visszaemlékedésében egy bizonyos Petrovics nevezetű szemét, aki a 19. század közepén élt Barguzinban, és azonnal minden különösebb meggondolás nélkül azonosították Petőfivel.
Így merült fel Barguzin neve. A munkácsi ukránlap hírét átvette egy egri újság. Átvette anélkül, hogy ukránlaptársához hasonlóan utána nézett volna a hír tudományos hitelességének. Az egri újságból értesült a hírről Morvai Ferenc, akit az ország a Kazán királyként ismert. Morvai saját magánvagyonából jelentős összeget szánt arra, hogy finanszírozzon egy expedíciót Petőfi szibériai nyughelyének felkutatására és a költő megtalálandó csontjainak hazahozatalára. A vállalkozás természetesen saját cégének reklámozására is alkalmas volt, de ez a tény nem volna semmit az értékéből. Morvai azonban több hibát követett el. Nagy hiba volt például, hogy bár volt velük két magyar régész és két amerikai antropológus, a Szibériába kiutazó csapat jó része amatőr Petőfi rajongókból állt. Másik komoly hiba volt, hogy az expedíció tudományos vezetésére Kiszeli Istvánt kérte fel, akinek a Petőfi kérdés korábban soha nem volt kutatási területe. Szerettük volna meghallgatni Kiszeli Istvánt, a feltárás tudományos vezetőjét is, ő azonban nem kívánt műsorunkban megjelenni. A valós kép azért természetesen szaktudósok segítségével összeállítható.
Barguzini lelettel kapcsolatosan fölvetődik az a kérdés, hogy az azonosítható a Petőfivel vagy nem. Tisztában kell lenni azzal, hogy mit tudunk pontosan Petőfi eltűnéséről. Az, hogy 1849. július 31-én délutáni órákban eltűnt a csatatéren, tehát azt se tudjuk, hogy meghalt, azt se tudjuk, hogy megsebesült, azt se tudjuk, hogy megsebesült és onnan eltávozott, tehát gyakorlatilag semmi biztos adatunk nincs arról, hogy mi történt vele.
Készültek persze különböző fogolylisták, amelyek máig is megtalálhatók a moszkvai hadtörténelmi levéltárban. Ezek a fogolylisták azonban tudomásom szerint nem az erdélyi hadjárat hadifogjainak az adatait tartalmazzák, hanem részint a világosi fegyverletételnél vagy szülősi fegyverletételnél fogságba ejtett magyar tiszteknek az összeírásai, részint az aradi várőrség, részint a Zsibónál szintén az oroszok előtt kapitulált Kazinczy Lajos féle hadosztály és az észak-erdélyi csapatok maradványai tiszti karának az összeírásait tartalmazzák. És csupa olyan név van rajtuk, akiknek a sorsa a későbbiekben is jól követhető, ugye Kazinczy Lajos, akit kivégeznek Aradon, Damjanich János, akit szintén kivégeznek Aradon, az alattuk lévő beosztású tisztek többsége pedig hát súlyos várfogsággal, vagy pedig besorozás keserű éveivel fizetett azért a szerepét, amit a magyar szabadságharcban játszott.
Na most a másik, a Petőfi név azért elég ritka, legyünk őszinték, ugye? Hogyan lesz Petőfi egyáltalán? Ez egy érdekes kérdés, mert el szokott hangzani a vitákban, hogy hát ha ő visszaszlávosított Petrovicsra. Hát kérem szépen, a Petőfi név az a Petrovicsnak a magyar tükörfordítása, és hogy Petőfi ezt tudatosan csinálta, arra van még egy francia analógiánk. Tudnék, 1843, amikor egy francia regényt fordít, akkor úgy írja rá, hogy Fils de Pierre, Péter fia, Petőfia, ugye a magyaros névváltozatban Petőfi. Na most egy ilyen emberből, akinek a személyiségrajzát próbáltuk valahogy felrajzolni, aki valóban őszintén hitt abban, amiért az életét tette, nem tartom elképzelhetőnek azt, hogy ő hitet, nyelvet, hazát, családot cserél, hogy a hitvány életét megmentse.
Az viszont mondjuk elképzelhetetlen volt, hogy én nem tudom, egy kovácsot azt mondjuk oroszul írtak volna le, vagy egy kovácsot lefordítottak volna Schmidtre, egy Petőfit visszaszlávosítottak volna Petrovicsra, és így tovább, és így tovább. Ennek semmifajta alapja nincs, tehát ezeken a névsorokon gyakorlatilag minden személy valamilyen módon visszakereshető a különböző magyar tiszti adattárakban. Az más kérdés, hogy ez néhol nagy-nagy szellemi erőfeszítést, vagy nagy-nagy ötletességet igényel, mert nem olyan könnyű az eltorzított névalakok mögött megtalálni a magyar, vagy német, vagy egyéb hangzású neveket. Ezt azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert ugye a Kiszeli és Morvai Ferenc nevével fémjelzett expedíció ezekre a hát meglehetősen illékony és ingatag bizonyítékokra próbálta meg építeni a maga koncepcióját, de mondom, ezekkel a fogolylistákkal gyakorlatilag ilyenfajta manipulációt a történeti kutatás jelenlegi állapotában semmilyen módon nem szabad folytatni.
Ezek a visszaemlékezések olyan jellegűek voltak, amelyek Petőfi Sándorra semmiképpen nem vonatkoztathatók. Hadd mondjak közülük néhányat. A Petőfi Sándor magyar költő, aki egy városi életmódot folytató ember volt, Barguzinba kerülve ikonokat festett, azután szamovárokat javított, zárakat csinált, gyógyszereket készített és embereket gyógyított, tehát egy csomó olyan visszaemlékezés rög maradt volna meg róla, ami számára egyáltalán nem jellemző. Azonban van a elhalálozásuknak is nagyon fontos következménye, mint tudjuk azt, hogy a Schwiegel-féle legenda Petrovicsa 1856. májusában halt volna meg. Viszont a visszaemlékezők azok egészen más mondanak a Barguzini Petrovicsnak a haláláról. Más kérdés, hogy a Megamorf Petőfi Bizottság úgy tekintette, hogy az egyébként elfogadott visszaemlékezők ebben a tekintetben következetesen tévednek, hát így persze forrás nem lehet kezelni. Miért érdekes ez? Az egyik visszaemlékező, egy 100 év körüli férfi arra emlékezett, hogy a Petrovics körülbelül egy 20 évet élt a Barguzinba érkezése után, ami azt jelenti, hogy az 1870-es években halt volna meg. Érdekes, hogy ezzel kísértetéssel összevág annak a Vinok úrnak a visszaemlékezése, aki végül is a sírhelyet, ahol ástak, megmutatta. Tudnik, Vinok úr úgy emlékezett, hogy a nagyapja, tehát az ő nagyapja mutatta meg neki a Petrovics sírhelyét, és a nagyapja pedig azért, mert nagyon összebarátkozott ezzel a Petrovicssal akkor, amikor őt is Barguzinba száműzték. És a dologban a lényeg az, hogy a nagyapát vagy a 60-as, vagy a 70-es években száműzték, tehát a Barguzini Petrovicsnak akkor még élnie kellett, hogy a nagyapával barátkozzék, és a Schwiegel-féle Petrovics nem Barguzinban, hanem Illisunszban már 1856-ban meghalt. Szerepel a Barguzini történetben Mihail Karlovics Kühelbecker is, egy balti származású német, tengerésztiszt, aki később dekabrista lett, és a dekabrista összeesküvésben való részvétel miatt Barguzinba száműzték. A Kühelbecker olyan szempontból érdekes, hogy a visszaemlékezők olyan történeteket meséltek, amelyekben közös szereplő volt Kühelbecker és a Petrovics. Kühelbecker evangélikus volt, és amikor az 1850-es években egy Buk nevű evangélikus lelkész bejárta Szibériának azt a vidékét, azért, hogy összegyűjtse a hit társait, akkor természetesen Barguzinban is elment, és Kühelbeckert meg is látogatta. Nyilvánvaló tehát, hogyha a az a Petrovics, aki Kühelbecker egy időben élt, és maga is protestáns volt, egészen biztosan találkozott volna ezzel a lelkésszel. Ne feledjük el, hogy Kühelbecker számára Petőfi Petrovicsnak az érkezése valódi felüdülés jelentett volna, hiszen Petőfi idegen nyelveken beszélt, a gondolatviláguk, a forradalmiságuk azonos volt, tehát abba a nem különösen magas nívójú helyen, mint ami Barguzin a 19. században volt, eszmetársakra talált volna Petrovics és Petőfi Petrovics és Kühelbecker. Akkor a Buk páter mindenképpen, Buk lelkész mindenképpen találkozott volna vele, és maradt volna említése annak, hogy ez a Petrovics valójában Petőfi Sándor magyar forradalmár ott élt. Még egy szempontból érdekes a Kühelbecker. Tudnélik, hosszú időn keresztül mondogatták a Barguzin, illetve az Iliszunszki legendáknak a hirdetői, hogy nem lehetett hírt adni a szibériai száműzetésből. Természetesen ez sem igaz, hiszen amikor Kühelbecker 1859-ben meghalt, akkor az ismerősei levelet juttattak el Szentpétervárra, ez a levél kijutott Londonba, és Londonban jelent meg egy Kolokol nevezetű újság, és abban megírták Kühelbeckernek a halálát. Tehát ha Petőfi Petrovicsként Barguzinban élt volna, ez önmagában nem zárta ki volna annak a lehetőségét, hogy életjelt tudott volna adni magáról, és mint tudjuk, ilyesmi nem történt meg.
És azután összeszedett a Megamorf vezetője, 23 ember, és ezzel elindultak szépen Barguzinba, hogy kiássák a csontvázat. A barguzini temetővel kapcsolatosan ugye problémájuk volt, mert ott burjátok laknak, és nyilván a mongoli csontvázakat tártak föl, arra pedig nehéz lett volna utalni, hogy Petőfi mongoli ember lett volna. Maradt egy leletük, korábban megtalálták, az Európid volt, de arra meg kiderült, hogy Kücherbecher nevű forradalmárnak a csontváza, az tehát tártalan volt. Ástak tovább, a hetedik sírban találtak ismét egy Európid embert, és mivel ennek kiállt a szemfog, egyből ráfogták, hogy Petőfi. Mindjárt hozzá kell tenni azt, hogy ha ezt megtalálták, és Petőfi, vajon miért tártak föl további 21 sírt? Mert ennek az égvilágon semmi értelme nem lett volna. Nyilván kerestek egy jobb Petőfit. Nem volt.
A barguzin lakosok közül senki nem emlékezett arra, hogy itt egy Petrovics nevezetű a temetőben el lett volna temetve, illetve hogy látták volna a síremlékét. Mindösszesen két visszaemlékező volt, akik ugyancsak akkor jelentkeztek, amikor már a magyarországi és ulan-udei kutatók közös munkájáról orosz újság is hírt adott, és akkor ezek a jelentkezők egy Barguzinból elszámazott moszkvai építészmérnök Vinokur nevezetű, meg egy a Szibériában lakó nem is barguzinyi, Muravjov nevezetű ember jelentkezett azzal, hogy ők igenis látták a barguzini temetőben ezt a Petőfi féle sírt. Érdekesség a dolognak, hogy nem ugyanazon a helyen, és még nagyobb érdekessége az, hogy egész más sírfeliratokkal, amire Gyomin már akkor utalt, hogy tulajdonképpen önmagukat zárták ki, hiszen ugyanazt a sírt két helyen egészen más kialakítású síremlékkel és egészen más szövegekkel megtalálni nem lehet. Az ásatóknak dönteni kellett, Muravjovot elzavarták, és a Vinokur megállapította helyen kezdtek el ásni. És itt került elő gyakorlatilag az a sír, amelyben az a csontváz feküdt, amelyet még a helyszínen Petőfi Sándorénak azonosítottak.
Felszínre került az a csontváz, és azután magyar folyóiratokban is megjelent ennek a képe, amelyben nagyon gyorsan mindjárt elhíresztelték, hogy ezt haza kell hozni, díszmenette pestő kiskörösre kell vinni, eltemetni, stb. És amikor ez a csontváz, ez a kép megjelent, egymástól függetlenül hárman, Szent Ágatai akadémikus, a Hajós, professzor, az általános egyetem professzor és én, anélkül, hogy összebeszéltünk volna, mind a hárman kijelentettük, hogy ez nem lehet férfi csontváz, mert a medencéje teljesen nőies. Ezzel indult el tulajdonképpen ennek a kálváriája. Végül is odáig fajult a dolog, hogy a Tudományos Akadémia kijelölt egy bizottságot, amelynek a Harsányi László igazsági szakértő professzor volt a vezetője, tagja volt még a Szabó Árpád igazsági orvos szakértő, Dezső Gyula antropológus is én, mint antropológusok, valamint a Kovács László régész kollega és az akadémiának tagja. Kimentünk Ulán-Udéba, és aztán utána Moszkvába megbeszéltük a dolgokat. Mikor megmutatták a csontvázat, akkor már kezdtük sejteni, hogy itt azért nem nagyon tévedhettünk. Na már most ahhoz, hogy meg lehessen egy csontvázra állapítani, hogy férfi vagy nő, azt tudni kell, hogy az embernek a másod, az ivari jellegei, a férfi és nőre jellemző jellegek a csontvázon is megmutatkoznak. Borzasztó egyszerű belátni, egy férfi ember általában izmosabb, mint egy nő, tehát az izomtapadási helyek is erősebbek. Döntő a medence. Ez a szüléssel van összefüggésbe, a két szemérem csont találkozik, ott egy ív keletkezik, ami a szülés könnyíti meg a nőknél, a férfiaknál ugyanakkor egy hegyes szöget találunk. Tehát ez per döntő.
A morfológiai meghatározásra a magyar antropológia, és azt lehet mondani, hogy ezt azért a szakmai téren elfogadja a európai, illetve a világ antropológiai tudós közössége is. Egy 1963-ban kidolgozott módszert használunk, amely Éri Kinga Kralovánszki Alán és Nemeskéri János nevéhez fűzhető. Ez a módszer matematikailag kifejezhető, érzékelhető, tetten érhető formulává alakítja azokat a sok esetben vizuális és morfológiai megfigyeléseket, amelyeket az ember a csontvázon megvizsgál. Ebből a szempontból ez a módszer 22-23 jellegzetességet vizsgál, ezeket a jellegzetességeket egy numerikus skálán elhelyezi mínusz 2 és plusz 2 érték közé. Általános képként a női jellegzetességek, a mínuszos jellegzetességek, a pluszos jellegzetességek pedig a férfios jellegzetességeket mutatják.
Ezért én 63 méret alapján és 23 alaki jelleg alapján vizsgáltam meg a leletet. Tehát nem 24 jelleg, hanem 63 és 23 másik jelleg. Ennek alapján jött ki az, hogy a mérések alapján mínusz 0,60-as, a alaki jellegek alapján mínusz 0,7-es érték jött ki, a mínusz ez azt jelenti, hogy nőies. A medence azonban teljesen nőies volt, tehát ez perdöntő jellegű volt. Véleményünk ma is ugyanaz, és akkor is ugyanaz volt, hogy a lelet női lehet, ha pedig női, akkor nem azonosított a Petőfivel. Itt vetődik fel ugye az a dolog, hogy tulajdonképpen hát az a kérés és az a óhajuk, hogy föltárják a kerepesi temetőben lévő Petőfi kriptában lévő Petőfi rokonokat, most már abszolút fölösleges, hiszen nincs semmi köze ennek a leletnek nyilvánvaló a Petőfi családhoz. Van azonban egy kérdés, nevezetesen az, hogy mi ugye úgy tűnik, hogy állandóan harcba állunk azzal a szakemberrel, magyar szakemberrel, aki ott végezte magyar részről az antropológiai vizsgálatot, ugye ez Kiszeli István volt. Kérdés, hogy vajon miért nem vitatkozunk mi egymással? Azért kérem szépen, mert nem áll ki sose az arra, hogy leüljünk és egymással érveljünk. Egyetlen egy lehetőség volt erre, amikor Ulán-Udéban a csontvázat vizsgáltuk, és megállapítottam azt, hogy hát bizony sok esetben a mérései nem pontosak. Ezt ő is elismerte, és végül is ugyanazokat a csontokat, ugyanaz a technikával közösen megmértük és megállapodtunk abba, hogy például egy combcsontnak mennyi a hossza, egy koponyának mennyi a hossza, és így tovább. A legklasszikusabb és legsarkalatosabb pont itt a szemfognak az esete. Való igaz, hogy kiáll a szemfog ennél a koponyánál, azonban a szemfog az egyik legvariábilisabb fogunk. Eleve nagyobb, mint a többi fog, nagyobb a koronája, tehát egy kicsit mindig kiáll a fognak a okklúziós felszínéből, tehát a rágási felszínéből, de rendkívül variábilis, És hát például voltak Magyarországon olyan vizsgálatok, amelyek megállapították, hogy a szemfognak ez a kiállása a magyarországi gyerekeknél ma 20%-ba fordul elő. Tehát van egy jelleg, ami egy népességben 20%-ba fordul elő, ez azt jelenti, hogy 100 ember közül 20-ra jellemző. Tehát a Petőfinek ilyen kiálló szemfoga volt, és találok még másik 19 olyan koponyát, amelyen kiáll a szemfoga, akkor arra is ráfoghatom, hogy Petőfi, az is a vékony dongái, csontváz, stb. Stb. Tehát nem lehet ugye a szemfog alapján azonosítani.
Ettől az egész farkasfog hisztériától, vagy bocsánat a kifejezését, mizériától eltekintve a legnagyobb probléma az, hogy egy ilyen jellegű hitelesítés, azonosítás mindig egy szakmai konszenzus kapcsán történik meg. A szakmai konszenzus pedig az, hogy nem a temetőben mondunk ki ott a feltárás kapcsán hurrá, itt van, akit kerestünk, hanem még azokban az esetekben is, amikor egyértelműnek tűnik, hogy tényleg arról van szó, akkor is laboratóriumi körülmények között többszörös vizsgálattal. Ez a Petőfi ügyben jelenleg 2005 tavaszán még mindig nem történt meg.
Megjelent azonban erről a leletről különböző fotó, az egyik példák okáért azt mutatja be, hogy hogyan néz ki a felső fogsor ív alulnézetben. Itt nagyon jól lehet látni, hogy hiányoznak a fogak, és a fogmedrek föl vannak szívódva. Márpedig ez 33 éves embernél semmiképpen nem fordult elő, ha csak valami rettetes nagy fogbetegsége nem volt az illetőnek. Tehát már ennek a koponyának a fogazata alapján se lehet állítani azt, hogy az illető 33 éves volt. Tehát itt nagyon sokféle olyan tévedés van, kérem szépen, ami hát már eleve kizárja azt az azonosítást, amit ők mondtak.
A prekoncepciózus adatkezelésnek talán a legkézzelfoghatóbb formája a Petőfi csontváz ügyében az úgynevezett térkalács eset. A feltáráskor, az eredeti feltárási naplóban rögzítették, hogy nem találtak meg a csontváz feltárásakor bizonyos számú, bizonyos típusú csontokat. Később ezeket a csontokat, ahogy azt a régész illem megkívánja, a kidobott, sírből kidobott földben keresték, átkutatták, továbbra sem lelték őket, ezt rögzítették. Ez az adat önmagában egy olyan következtetés enged meg egy antropológusnak, hogy az a csont vagy szervi okból, vagy pedig valami külső okból hiányzik. Kimozdították a helyéből, állatjárás, túrás elvitte, bármi olyan dolog, ami a régészeti terepmunka kapcsán megfogható, esetleg bizonyítható, esetleg nem bizonyítható. Minden esetre a Megamorf Petőfi Bizottság ezzel szemben, vagy ennek a magyarázatára előállt egy olyan bizonyítással, amely szerint Petőfi tért kalácsa, az ominózus csontváz tért kalácsa azért hiányzott, mert az egyébként is a bizonyos források megemlékeztek arról, hogy Petőfi bicegett és bicegve járt, és ez a bicegés a hátterében egy ilyen bizonyos tért kalács hiány állhat. A tért kalács hiány egy olyan variáció anatómiai fejlődési rendellenesség, amelynek élő egyénben többnyire kimutatható nyoma nincsen. Tehát magyarán nincs olyan jellegzetes, amelynek kapcsán még egy jó szemű anatómus is megy az utcán, és meg tudja mondani, hogy melyik mellett elmenő embernek van tértkalács hiánya, vagy tértkalács hipopláziája. Ebből adódóan megint csak egy ilyen tértkalács hiányt arra felhasználni, hogy vélt források, vagy vélt elképzelések alapján egy Petőfi féle mozgásnak a jellegzetességével összehozzuk, ez teljes egészében vétetetlen. A morfológiai módszereken kívül behatárolt módon, de lehetőség van arra, hogy a csontozatnak a kémiai összetételéből is kiindulhassunk akkor, amikor a nemhez tartozás kérdését vizsgáljuk. Az úgynevezett citrát tartalom meghatározás azon alapszik, hogy a férfi és a nő szervezetében a hormonális eltérés miatt, a tesztoszteron, illetve az ösztrogén hormonális teljesítmény eltérése miatt a citrát tartalom különbözően jelentkezik, és ez bizonyos életkorokban egészen markánsan megfogható, és biokémiailag bizonyos módszerekkel vizsgálható. Ezek a vizsgálatok alapján a csontvázi egyértelműen női kategóriába eső citrát tartalmot mutatott, tehát magyarán egy biokémiai és a morfológiaitól hangsúlyozom, teljes egészében független alapú vizsgálat, és ezt az eredményt hozta ki. Szintén biokémiai módszerrel történhet vizsgálat arra, hogy megalapítsuk arra, hogy mekkora lehet az az idő, amely a betemetés, illetve a feltárás között eltelt. Természetesen ennek a betemetési időnek a vizsgálata több százezer év mélységében már nem értelmezhető jól, viszont kicsin távolság, idő határon belül, tehát mondjuk azt, hogy néhány száz, 200-300 éven belül relatív jó eredményeket hoz. Ennek alapján a vizsgálat azt mutatta, hogy a csontozat betemetési ideje 100 évnél nem idősebb betemetést mutat. Tehát ebből adódik, hogy az 1989-ben feltárt csontváz, ha 100 évnél fiatalabb betemetési idővel számolunk, akkor az 1890-es évek után kell, hogy eltemetésre kerüljön, és ez semmiképpen se egyezik meg az 1850-es évek valamelyikére feltételezett temetési időponttal.
Na most jön a másik dolog, ugye az, hogy azóta már kifejlődött egy úgynevezett fingerprint módszer, tehát a DNS, a dezoribonukleinsav meghatározásán alapuló módszer, amelyel egyértelműen be lehet bizonyítani, hogy az illető férfi vagy női lelet-e.
Az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőinek DNS azonosító laboratóriuma kitüntetett szerepet játszott a Barguzini 7-es számú sírhelyből előkerült csontmaradványok DNS vizsgálata kapcsán. Magát az intézetet az amerikai fegyveres erők kimondottan elsősorban a háborús események során eltűnt, vagy elhunyt katonák, amerikai katonák személyazonosításának céljából hozta létre, illetve ezen a területen nemzetközi viszonylatban is már a 90-es évek elején nagyon nagy elismerést kiváltó eredményeket értek el az ott dolgozó munkatársak. Amennyiben egy csontminta állapota vagy állaga lehetővé teszi ennek a vizsgálatnak a problémamentes kivitelezését, akkor minden gond nélkül megállapítható a kérdéses csontminta biológiai neme. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogyha férfi személyű, hogyha a csontminta férfi eredetű volt, akkor a vizsgálat végén mind a nemi X-kromoszóma, mind pedig a nemi Y-kromoszóma meghatározott DNS szakaszát láthatóvá lehet tenni az ismeretlen nemi identitású csontmintából. Amennyiben női minta volt a kiindulás tárgya, akkor csak is a nemi X-kromoszómára jellemző jelet fogjuk látni. Az amerikai kollégák által elvégzett vizsgálatok során csak is a nemi X-kromoszómára jellemző DNS szakaszt lehetett láthatóvá tenni ezekből a mintákból. Valamennyi csontminta, valamennyi vizsgálat során női DNS profilúnak adódott. Ez a női nem meghatározás tökéletes összhangban van a 90-es évek elején korábban elvégzett hagyományos antropológiai és biokémiai módszerekkel kapott nem meghatározásnak.
Nagyon fontos a kérdés jogi oldalára is kitekinteni. A Barguzinban végrehajtott ásatások nem voltak törvényesek, hanem a hajdani Szovjetunió műemlékvédelmi törvényének megsértésével történtek, és ezen kívül még azt is hangsúlyozni kell, hogy minden társadalmi szervezet, a társadalmi szervezetek közé értve a műemlékvédelmit is és hasonlók, kategorikusan felléptek ellene. Az ügy odáig fajult, hogy levelet írtunk Moszkvába, tiltakozva az ásatás ellen. Azonban az ásatások mégis megtörténtek, a kormányzatban ülő egyetlen személynek köszönhetően.
A barguzini lakosok nagy többsége tiltakozott az ásatások ellen, mert egyrészt nem tudták, hogy ki volt az a bizonyos Petrovics Petőfi, másrészt soha nem hallottak arról, hogy a barguzini temetőben temették volna el. Viszont nem akarták, hogy megbolygassák az őseik hamvait, és nem akarták, hogy a barguzini temetőben felnyissanak majdnem 30 sírt, vagyis az ásatás a barguziniak többségének akarata ellenére ment végbe. Mindezek után, hogy az ásatások mégis megtörténtek, a barguzini közvélemény teljességgel elfogadta, hogy a történtek megfelelnek a valóságnak, ezért a barguzini temetőbe ellátogattak az emberek, hiszen egész Oroszországban nagy tisztelettel beszéltek a nagy magyar költőről, vagyis azok az emberek, akik semmit sem tudtak a titkos indítékokról, nem ismerték az egész históriát, nem tudtak arról, hogy az egész csupán kitaláció, örömmel fogadták annak a lehetőségét, hogy a híres magyar költő jelentős személyiség maradványa a barguzini temetőben nyugodhatnak.
Мог быть венгерский великий поэт, венгерский великий человек оказаться его прах на баргузинском кладбище.
Szabó Géza régész kollégám jó ásatás technikája és megfigyelése következtében kiderült, hogy a csontváz alatt, ez a csontváz a 7-es számot kapta, a csontváz alatt még egy másik csontváz is fekszik, méghozzá ez a 28-as számot kapta, méghozzá a két csontváz között embertani különbözőség volt, felül egy európai típusú, viszonylag vékony termetű, kis termetű személy, alatta pedig egy robusztusabb, már szemlátomást is férfinak tekinthető mongolid, bizonyára a helyi lakosságból származó burját férfinak a csontváza, illetve hát korábban a holtteste feküdt. Számunkra ez azért volt nagyon érdekes, mert Szabó Géza azt is megállapította, hogy általában a felnőtt sírok 130-150 cm mélységűek voltak, viszont ez a sír 190 cm mély volt, amiből ő logikusan arra következtetett, és más véleményünk nekünk se lehet, mint hogy eleve egy mélyebb sírgödröt ástak ki azért, mert tudták, hogy ebbe két halottat fognak temetni, és hogy a felső se kerüljön túlságosan magasra, a fagyott talajszintre, vagy esetleg akár, hogy az állatok kikaparhassák. Tehát így, miután 190 cm volt a gödör, a felső halott sem került magasabbra, mint általában temetőnek a többi temetkedése. Ez miért érdekes? Az ásatók is érezték azt, hogy baj van a helyszínnel, tehát valahogy meg kellett magyarázni, hogy a magyar legendáknak az Iliszunszkja hogyan kapcsolódhat össze ezzel a helybeli visszaemlékezők által említett barguzinnal. És úgy gondolták, hogy a bizonyos Petrovics az Iliszunszkban dolgozott, ott halt meg, és utána a holttestét barguzinba hozták eltemetni. Ez már egészen tragikomikus, vagy szinte mulatságos, hogy ezt megpróbálták megmagyarázni. Tudnék, ők azt állították, hogy egy friss burját sírba, még puha föltjébe, septibe beleásták a Petőfi Petrovicsnak a tetemét, és ugye ez a temetés titokban történt. Na most nem gondolták végig a dolgot. Tudnék, ha Barguzinban élt a Petrovicsnak a családja, mint hogy tudjuk, hogy a legendában ez így jelentkezett volna, egy kisgyerekes anya, hát lehetetlen, hogy előtte eltitkolták volna a férjének a temetését. Ráadásul milyen titokban történt temetés lett volna az, amelynek a sírhantjára rátesznek egy olyan táblát, amelyik mutatja, hogy itt az Alekszandr Sztyepanovics Petrovics nyugszik, mint ahogy a Vinok úr meg a Muravjov állította. Ugyanakkor pedig milyen temetés volt az, hogy a burjátok belementek volna abba, hogy az ő hozzátartozók sírjába betemessenek egy idegent, és a sírfelirat csak az idegenre utaljon, és a burjátra nem, mert mind a Vinok úr, mind a Muravjov arra emlékeztek, hogy csak a Petrovicsnak a sír felirata volt rajta. Tehát itt olyan nevetségesen jön össze a végig nem gondolt ötlet, ami önmagában ismételten csak kizárja annak a lehetőségét, hogy itt egy Iliszunszból, a nem létező Iliszunszból Barguzinba átszállított hulláról lett volna szó. Amikor a feltárás befejeződött, és a 7-es számú csontvázra ott helyszínen kibonták azt, hogy ez Petőfi Sándornak a maradványa, akkor a akkori szovjet hivatalos szervek kijelentették, hogy a csontvázat a Szovjetunióból csak akkor lehet kiszállítani, hogyha a mértékadó magyar hivatalos szerv garantálja, hogy itt egy egykori magyar állampolgárnak a maradványairól van szó. Ezért a szovjet szervek a magyar kormányzathoz fordultak, és Németh Miklós miniszterelnök felkérte a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy állítson össze bizottságot, amelyik ennek a döntésnek a megalapozását elvégzi. Fél évvel az ásatás után már egy konferenciát tartottak Moszkvába, ahol ráadásul azzal a meglepő eredménnyel is előálltak, hogy nem csak hogy kizárható, hogy Petőfi Szibériába került volna, egyöntetű volt az a vélemény mind a szovjet, mind a magyar szakemberek részéről, hogy női csontvázról van szó. És ettől kezdve állt a háború azon, hogy most férfi vagy női csontváz találtak-e, és ez elfedte tulajdonképpen a kérdésnek a lényegét, hogy akár férfi, akár női a csontváz, egy eleve biztos volt, hogy nem Petőfi. De azt feltehetőleg meg lehet válaszolni, hogy egy költő nem élhetett volna tovább még 7 évet Szibériában úgy, hogy ne írt volna verset. A Petrovicsnak a szibériai verseivről is nagyon különféle feltevések maradtak meg. Egyrészt azt az elképzelhetetlen feltevést vetették fel, hogy Petőfi kint orosz nyelvű verseket írt, és amikor találtak olyan verseket, amelyeket Zajdner néven írtak alá, akkor azt képzelték róluk, hogy ezeket ő maga írta, és amikor lefordították magyarra, még meg is állapították, hogy ezek valóban olyan versek, amelyeket Petőfi írt vagy írhatott volna. Gyomin kutatási alapján kiderült, hogy Zajdner valóságos költő volt. Barguzinban sírjának a helyét meg is tudják mutatni, bár feltárása annak nem történt, feltehetőleg ott is nyugszik, tehát ezek a versek semmiképpen sem Petőfi Petrovics tollából származtak, arról nem is beszélve, mint a Gyomin kollégánk is említett, hogy egy oroszul nem tudó személy néhány év alatt oroszul nem tanulhatott úgy meg, hogy olyan minőségű verseket írjon, mint amelyeket Petrovics vagy Petőfi nevéhez kötöttek.
Jelenleg Petőfi Sándor emléke Barguzinban szent maradt, függetlenül attól, hogy mi azt állítjuk, hogy a maradványainak barguzini sírhelye hazugság. Az emberek továbbra is nagy tisztelettel viseltettek Magyarország iránt, ugyanúgy a nagy magyar költő Petőfi Sándor neve iránt is. Gondolom, hogy a nagy költő neve a jövőben is közöttünk fog maradni itt, Szibériában és a Bajkálon túlon, mert mi mindig tisztelni fogjuk őt.
Én úgy gondolom, hogy ezt az egész Petőfi dolgot, igaz, hogy mi akkor már 1990-es évek elején lezártuk, ezt már végérvényesen érdemes volna befejezni, és elgondolkodni azon, hogy mi értelme van annak, hogy mi Petőfinek a személyek körül hát elterjedt legendákat, nimbuszt szertefoszlassuk, vajon mi értelme van ennek, vajon mi haszna van annak abból a magyar népnek, hogyha mi egy ilyen nagy költőnek a csontvázával szórakozunk, inkább jó volna, hogyha megismernék a gyerekek az iskolában verseit, meg megismernék az életét, nem pedig ilyenekkel foglalkoznánk.